A mi segítségünk, a sákramentum megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves szülő, kedves keresztszülő, kedves családok, ez a gyülekezet szeretettel vár benneteket. Áldjuk az Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermekeiteket, és kérjétek, hogy őket is befogadjuk a keresztség által a keresztjén anyaszentegyházba. Hisszük, Isten akarata az, hogy e gyermekek is Jézus Krisztus követői legyenek. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim! Nagyon fontos jelképek között élünk, testvérek. Ha meglátunk egy karácsonyfát itt Európában, eszünkbe jut az ünnep. De akár már egy csillag emlékeztet minket rá. A keresztség is jelkép. Nagyon fontos üzenettel. Sokkal több történik, mint ami látszik benne. Erről szeretnék itt röviden szólni közöttetek. Jelképe valaminek, valamiknek. Méghozzá két dolognak. Az egyik, megtisztulásra van szükségünk. A másik, szövetségesre van szükségünk. A víz nem véletlenül itt van a szimbólumban, hiszen a víz jelkép, az Úr Jézus vérének jelképe. Azt mondja a Biblia, Jézus vére megtisztít minket minden bűntől. És hogy a kis fejükre, buksiukra csorgatjuk majd ezt a vizet, ez azt jelképezi, hogy végig csorog az egész testükön. Az egész személyiségükön. Beborítja őket, bemeríti őket ebbe az üzenetbe, hogy megtisztulásra van szükségük, de itt a karácsony, amely hozzáteszi, eljött, aki megtisztítja őket. Egyrészt tehát a szükségünket jelzi a keresztség, másrészt az egész Biblia, és így különösen most a karácsony, az örömteli hírt hirdeti meg. Van, aki megtisztítson minket. És a hívő szülők azért hozzák el a gyermekeiket, hogy kifejezzék, hiszik, hogy a gyermekeiknek is, meg magunknak is, szükségünk van arra, hogy valaki megtisztítson ott belül. Ugye a jelkép az egy külső dolog. A víz az végig csorog az ők is életükön, de belülről végzi el Jézus Krisztus azt, amire szükségünk van, hogy megtisztítson minket. És a másik része is legalább ennyire fontos, azt jelzi a keresztség az Úr Jézus korától kezdve, hogy szükségünk van szövetségesre. Egyszerűen szólok. Nem megy ez nekünk egyedül. Amit úgy hívunk, hogy élet. Nem megy ez egyedül. Sokáig próbáljuk. Sokáig kísérletezünk vele. Van, aki csak az élete legvégén döbben rá, hogy szövetségesre van szükségem. De a hívő szülők már a gyerekeikre rátetetik ezt a kis jelet, hogy igen, nekik is szövetségesre van szükségük. Elhangzott az Úr Jézus szava, íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezekkel a gyerekekkel akkor is ott lesz az Úr Jézus, amikor ti már nem. Amikor már senki sem. És ahol senki sem tud mellettük lenni. Az élet legkülönbözőbb pillanatai, idejei hozhatnak ilyen szituációt. Rájuk tesszük ezt a kis jelet, az Úr Jézus szava parancs alapján, hogy ti hiteteket megvalljátok ezzel, és úgy neveljétek és neveltessétek őket, ahogy majd mindjárt kérjük, hogy fogadjátok is meg, hogy ezek a gyerekek minél erre személyesen rádöbbenhessenek. Hitre juthassanak. Higgyék azt velünk együtt, hogy megtisztulásra van szükségünk, a bűneink nem múlnak csak úgy el, a bűneink nem tűnnek csak úgy el, azt valaki ki kell, hogy tisztítsa az életünkből. És szövetségesre van szükségünk, aki mellénk áll, és vezet bennünket, és elvezet egészen az örökké valóságig. És fontos megemlíteni itt, hogy mindennek, a megtisztulásnak és a szövetséges hűségnek van egy ára, ezért beszéljetek a gyerekeiteknek sokat az Úr Jézusról. Mert az árát, a megtisztulásnak és a szövetségnek az árát az Úr Jézus fizette meg. Ezért nincs karácsony nagypéntek nélkül, és nincs nagypéntek húsvét nélkül, hiszen aki eljött, az egy napon meghalt, és a harmadik napon feltámadott, hogy velünk maradjon minden napon a világ végezetéig. Összefoglalva tehát, ez egy csodálatos jelkép a keresség. Jelzi, hogy bizony, ami Ádámtól, Évától örökölt természetünknek szüksége van a megtisztításra. És ami Ádámtól, Évától örökölt elszakítottságunkban él ez az emberiség igazából Isten nélkül a maga feje szerint, de ezen belül mégis, akik Jézushoz térnek, akik Jézus Krisztus segítségül hívják, azok megtapasztalják, hűséges, szövetségesünk, szerető Urunk, hű pásztorunk ő. Hű pásztorunk az Úr Jézus Krisztus. Kérünk és bátorítunk benneteket, kedves szülők, keresztszülők, hogy úgy neveljétek ezeket a gyerekeket, hogy minél előbb hitre jussanak, hogy tudják, milyen ígéreteket tett Isten, mit ajánlott most föl nekik. Hogy a keresztségben Isten cselekszik, nem mi, felajánlja a bűnbocsánatot, és felajánlja az ő hűséges szövetségét. A mi válaszunk a hit vagy a hitetlenség. Elhiszem, hogy mindezt felajánlja nekem, és véghez is viszi, vagy netán nem hiszem. Magától nem hat, ezt is ki kell mondanunk, ez nem egy csodaszer. Ez a víz, testvérek, ez pontosan olyan víz, mint a többi. De hitáltal minden életbe lép. Minden ígérete az Úr Jézus Krisztusnak. A megtisztítás is, és a szövetség is. E kettőről szól tehát a keresztelés, és bátorítunk benneteket, hogy hitben járva, hitre segítsétek gyermekeiteket, hogy boldog örömmel fedezzék fel, akár már gyermekkorban. Megtisztítja valaki a szívemet. És van, aki soha el nem hagy. Mindig, minden körülmények között számíthatok az ő hűségére. Erről szól tehát ez a szimbólum, a megtisztulás szükségességéről és a szövetségesről, akire rászorul a mi életünk. Adja Isten, hogy sikerüljön, mi ezért imádkozunk, és mindjárt fogadalmat is teszünk mindnyájan, hogy ott leszünk mögöttetek, ott leszünk veletek. Gondolatban, imában, vagy fizikailag együtt, egy-egy alkalmon, itt leszünk veletek, és ami rajtunk áll, segítünk benneteket. Most Isten üzenetére válaszul fennállva, valljuk meg a mi keresztény hitünket, testvéreim, mondjuk el az apostoli hitvallást közösen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves családok, hitetek megvallása után, Isten és a keresztény gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Akarjátok-e, kérdezem, hogy gyermeketeket, gyermekeiteket a keresség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten közösségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadjuk? Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásatokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnőnek, a konfirmáció alkalmával ő maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. És most mielőtt a gyülekezetet is fogadalomra szólítom, szokásunkhoz híven kérem, hogy az apukák vagy keresztapukák, ahogy a család megbeszélte, legyenek kedvesek bemutatni a kicsinyeket, egy picit fölemelve. Jó. Két kislányt és egy nagyobbacska fiút. Egy picit körbe tetszenek mutatni, és akkor mindenki láthatja. Bárki lehet a családból, csak az a lényeg, hogy egy kicsit föntiek is láthassák a gyülekezetben, és a hátrább ülők is. Köszönöm szépen, és így, hogy egy pillanatra láttuk is őket, szívünkbe zárjuk őket, és ezért kérem a gyülekezetet, hogy a következő fogadalmat tegye. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden rajtatok álló segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Együtt feleljük, ígérjük. Isten szent lelki adjon erőt nekünk ígéretünk teljesítéséhez. Most csendesedjünk el, adjunk hálát, és egyben könyörögjünk a gyermekekért. Karácsony Ura, Úr Jézus Krisztus, hálaadással köszönjük neked a te hűséges szeretetedet, hiszen ebből a szeretetből fakad minden élet. Így köszönjük meg ezeket a drága kicsinyeket, akiket most szüleik, keresztszüleik elhozhattak ide a te házadba. És hálát adunk, hogy a te nevedben és a te megbízatásod alapján oda helyezhetjük azt a jelet a homlokukra, amely a te bűnbocsátó és hűséges, szerető szívedről szól. Rólad szól, Urunk, mindez, hiszen a te véred az, amely eltörli a mi bűneinket, és a te hűséged az, amely megtart minket életünk minden idejében, sőt, a halálon túl is. Tereád bízzuk őket, és téged kérünk, segítsd meg a szülőket, keresztszülőket és a gyülekezetet, hogy úgy élhessünk a gyerekek előtt, úgy tehessünk bizonyságot, hogy megkívánják a hozzád tartozó életet, hogy láthassanak téged a mi életünkben, és valóban eljön az a nap minél előbb, amikor személyes hittel megragadják a te ígéreteidet, és onnantól kezdve tudhatják, valóban övék a bűnbocsánat, és övék a te szövetséged mindörökre. Így kérünk, hallgass meg, áld meg ezeket a családokat, vigyázz rájuk, adj testi-lelki növekedést ezeknek a gyermekeknek, adj bölcsességet és erőt a szülőknek, keresztszülőknek, és adj nekünk hűséget, Urunk, mint gyülekezet, hogy imádságban és szeretetben mindig ott legyünk mögöttük. Így kérünk, Urunk, hallgass meg, és áldj meg bennünket. Amen. Eliza Róza, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére. Benedek Ákos, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére. Lóra Adél, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére. Kicsiny testvérkéim, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti rátok, és adjon néktek békességet és üdvösséget az Úr Jézus Krisztus által. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim!
Gyertek, testvéreim, fohászkodjunk! ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön a mi megtartó, üdvözítő Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy a késő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, amint szól hozzánk Pál apostolnak a Tituszhoz írt leveléből, a második rész első 15 verséből. Hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyet foglalva hallgassa meg. Itt szól hozzánk Isten igéje Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből, a második rész első 15 verséből. Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban egészségesek. Ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek, senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borívás rabjai, tanítsanak a jóra. Neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot, beszéded legyen fethetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. A szolgákat intsd, hogy engedelmeskedjenek uraiknak, legyenek készségesek mindenben, ne feleseljenek, ne lopjanak, hanem tanúsítsanak igazi, teljes megbízhatóságot, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ezt hirdesd, incs és fegy teljes határozottsággal, senki meg ne vessen téged. Eddig Istennek írott igéje. Gyertek testvéreim, fennállva, imádkozzunk, válaszoljunk az ő igéjére. Menj, édesatyánk, magasztalunk és dicsőtünk téged, mert a te szíved telve van jósággal és az emberek iránti szereteteddel. És ezt mutattad meg, amikor értünk, elküldted emberi testben az Úr Jézus Krisztust, a te egyszülött fiadat. Ezt a nagy áldozatot hoztad mi értünk, emberekért. Azokért, akik pedig valóban téged megtagadva, hitetlenül, gonoszságban élnek ebben a világban. Akik nem akarnak tudni te rólad, atyánk. Akik számára még a vallás is csak a te pótlékod, és nem a veled való személyes kapcsolat, és nem a neked való igazi engedelmesség. De köszönjük, atyánk, hogy te könyörültél rajtunk, hogy megjelent számunkra is Istennek üdvözítő kegyelme. Megjelent az első karácsonykor, megjelent a Golgota keresztjén, megjelent a húsvéti feltámadásban, és most megjelenik a Szentlélek által nekünk is, az olvasott és hirdetett igében. Te jössz hozzánk, mennyi atyánk, hogy nekünk ebben az üdvösségben, amely minden emberé részünk lehessen. És azért is, hogy megtaníts bennünket a valódi keresztény életre, amely neked tetszik, hogy a te néped fel legyen készítve a jó cselekedetekre. Köszönjük, mennyi atyánk, ezt az ünnepet, köszönjük az eddigi áldását, köszönjük a családjainkat, a gyermekeinket, unokáinkat, hogy megőriztél és megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy most együtt lehetünk itt a te népedként, hogy halljuk a te szavadat. Kérünk, atyánk, légy itt közöttünk a te lelked által, szólj hozzánk, az Úr Jézus Krisztus nevében, ami üdvözítőnk nevében kérünk téged, hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 304. dicséretünk második versét. 304. dicséretünk második verse így kezdődik. Ím hol jöjj a vőlegény, lelkem, menj elébe. Istennek az az igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy szent lelke által szólni kíván hozzátok is, testvéreim, írva található Pál apostolnak a Titushoz írt levelében, a harmadik rész harmadiktól hetedik versig terjedő ige szakaszban. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Eddig Isten írott igéje, gyülekezet foglalja el helyét. Református bibliaolvasó kalauzunk a karácsony ünnepéhez Titus levelét rendelte, és valóban nagyon jó választás volt, hiszen azt, amit Lukács evangéliumában olvasunk, amit az angyal meghirdett, mint éppen akkor beteljesedő Istennek ígéretét, üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. Ezt csengi vissza, ezt visszhangozza Pálnak ez a levele. Az a szó, hogy üdvözítő, mint Isten jelzőjeként, mint Jézus Krisztusra utalva hatszor, a legtöbbször fordul elő az Új Szövetség könyveiben. Az üdvözítő Isten és Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk. Maga ez a kifejezés, hogy üdvözítő és üdvösség egy sűrítmény. Bele sűrűsödik mindaz, amit Jézus Krisztus ebben a világban mondott és tett. Bele sűrűsödik az Istennek az összes ígérete és a Jézus Krisztusban való teljes beteljesedés. Bele van sűrítve a karácsonynak a csodája, az Isten fiának a mennyből való eljövetele és testélétele, emberi testélétele. Bele van sűrítve az emberi létel mindenestől, pásztorostól, barmostól, a babiloni bölcsekkel, Máriával és Józseffel, Heródessel. Bele van sűrítve Jézus földi élete, különösen az a 3 év, amit tanítványaival együtt járt, tanított, szeretett és csodákat tett. Benne van a nagypéntek, a mi megváltásunk, bűneink elégtételének helye a Golgota keresztjén. Benne van a húsvéti feltámadás, amikor Jézus győzelmet arat a halálon, a bűnön és a poklon. Benne van a mennybe menetel, és benne van pünkösd, a Szentlélek első kitöltésének csodálatos eseménye. Benne van anyaszentegyházunk pünkösddel kezdődő egész története. Ebben az egyetlen szóban üdvösség és ebben az egyetlen személyben, Jézus Krisztusban, a mi üdvözítőnkben. Az üdvözítő, üdvösség kifejezés olyan, mint a gyermekek által jól ismert kinder tojás. A kis csoki tojásban van egy kisebb tojás formájú műanyag kis dobozka, amiben valamilyen játék lapul, amit össze kell rakni, és bámulatos időnként egészen nagy dolgokat lehet abból a piciből összeállítani. Ugyanígy van benne ebben a szóban üdvösség. Mindaz, ami történt karácsonyk, az első karácsonyon, ami történt nagypénteken, húsvétkor, a mennybe menetel napján, a pünköstkor, mindez benne van. Benne vannak az ígérete Istennek, hogy megváltót fog küldeni. Olyan megváltót, aki nem az embert fogja büntetni, az ember bűnért, a mi bűneinkért, hanem olyan megváltót, aki ezt a büntetést ő saját maga veszi magára, aki helyettünk magára veszi a szenvedésünket, magára veszi halálunkat is. Benne van a feltámadásnak öröme és csodája. És az a csoda, hogy ebben nekünk részünk lehet, mert Isten elküldi az ő szent lelkét. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Megjelent az első karácsonykor, ismerik a történetet. De valósággá csak akkor lesz ez a számunkra, hogyha eljön hozzánk az Úr. Ha nekünk személyesen jelenik meg ez az üdvözítő kegyelem. Hogyan lesz személyes hitvallássá, hogy Jézus Krisztus az én üdvözítőm? Hogyan lesz ez személyes hitvallássá? Úgyhogy megtagadjuk a hitetlenségünket, a hitetlenségeinket, és elfogadjuk az Isten igazságát. Az üdvösség csak így egybe vehető át, mert az Isten így adja nekünk, hogy abban minden benne van. Ezt nem lehet részekre szedni. Csak én ebbe hiszek, de abban már nem hiszek. Együtt adja az Isten. És nekünk meg kell tagadni a hitetlenségünket, és elfogadni az ő igazságát. Kedves testvérem, ha te még csak távolról szemléled a karácsonynak történetét, akkor ezen az úton jöjj közelebb hozzá. Ha számodra a karácsonyi történet csak a régmúltnak a meséje, vagy a családi karácsonyok meghitt története, akkor jöjj közelebb. Az Isten ígérete szerint közeledjetek ő hozzá, és ő közeledni fog hozzátok. Ha a karácsonyi gyermek nem érted, született meg. Ha a felnőtt Jézus nem érted, halt meg a kereszten. Ha a feltámadása nem a te feltámadásod. Ha a pünkös nem azt jelenti számodra, hogy a Szentlélek rád is kitöltetett, ott van jelen a te életedben Jézus Krisztus a Szentlélek által, akkor jöjj közelebb, tagadd meg a hitetlenségedet. Valld meg bűnként Isten és Jézus Krisztus előtt, hogy te nem hiszed ezt, és hidd, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Neked is személyesen, érted is jött el személyesen. A mi Istenünk jósága a tiéd. A jóság azt jelenti, hogy oda fordulni a másikhoz, a másik felé fordulni, a másikra irányozni a tekintetünket, a cselekedetünket, oda hajolni a másikhoz. Isten jósága a tiéd is. És ő feléd fordul most is jóságával és ember szeretetével. Te is ember vagy. Bármilyen is legyél, bárki is legyél, ez a szeretet, Istennek ez a szeretete a tied is. Neked is megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Hidd el és fogadd el ezt. Mert ez a keresztény életnek az előszobája, az üdvösség. Csak ezen át lehet belépni a keresztény életbe, amely egyben egy csodálatos reménységet is ad, egy távlatot, amely túlmutat a földi életünkön, túlmutat a földi élet lezárásaként a halálon, mutat egy örökkévaló országba, amely majd elvezet bennünket a mi üdvözítőnkhöz, Jézus Krisztushoz, akinek a szeretetében és a jóságában örökre megnyugodhatunk, és egy örökké tartó boldog életet élhetünk majd vele. De ehhez be kell lépni. Ehhez üdvösséget kell nyerni. Enélkül nincsen értelme keresztény életnek. Nincs értelme keresztény életet élni. Ezért is beszél részletesen Pál apostol, helyezi Titusnak a szívére, és bízza rá, hogy adja tovább ezt a keresztény életrendet. Közben beszúrja két helyen is. Nagyon sok ez az ismétlés. Tudjuk, hogy annak idején drága volt a papír is, a nyomtatás is. Nem volt bizony, amit megismétel valaki egy levélben, az nagyon fontos. És nem véletlenül tér vissza mindig ide, mint a keresztény életnek az alapjára, hogy Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk eljött, és hogy ezt az üdvösséget számunkra személyessé akarja tenni, és ezzel a személyes megváltással kötelezel Istennek tetsző életre bennünket. A keresztény életnek a szabályai minden emberre vonatkoznak. Ne gondoljuk azt, hogy ez csak a keresztényekre vonatkozik, a keresztények éljenek így, a többiek meg éljenek úgy, ahogyan akarnak. Nem, minden emberre vonatkozik, hiszen Isten minden embernek teremtője. De megtartani csak az üdvösséget nyert ember tudja. Mai példával élve hiába való próbálkozás a hithű muszlimra rá erőltetni a keresztény életszabályokat, életrendet. Anélkül, hogy előbb ne hirdetnék neki az evangéliumot. Anélkül, hogy előbb nem beszélnék neki arról, hogy Jézus Krisztus az ő üdvözítője. Hogy számára is nyitva van az út, és hogy ez az egyetlen út az üdvösségbe. De ugyanilyen hiába való az ateista szomszédunktól elvárni, hogy keresztényhez méltóan beszéljen, cselekedjen, vagy ugyanezt a munkahelyünkön elvárni, mert ahhoz üdvösség kell, ahhoz személyes megváltás kell. Be kell lépni ebbe az előszobába, megtagadni a hitetlenséget, elfogadni az Istennek igazságát, hogy Jézus Krisztus értünk is, értem is, megszületett. Aki viszont üdvösséget nyert ingyen kegyelemből, annak viszont kötelessége, hogy a keresztény élet szabályok szerint éljen. Aki nem ezt teszi, az úgy cselekszik, hadd mondjam ezt példaként, mint a 3 éves fiam, aki mostanában egyre több mindent nem rendeltetésszerűen használ. Abból veszem észre, hogy egyre több minden jön a kezében, és össze van törve, vagy el van tépve. Nem rendeltetésszerűen használja. Azt is érzem, hogy mintha egyre inkább tudatosság is lenne mögötte, nem csak véletlenszerűen élne nem rendeltetésszerűen a dolgokkal. Az üdvösséget nyert keresztény élet, keresztény erkölcs nélkül nem rendeltetésszerű használata ennek az életnek. Pál apostol azért ír ilyen hosszan, és azért bízza ezt rá Titusra, akinek tovább kell adni a gyülekezetnek ezt az életrendet, mert pontosan tudja, hogy keresztény életet nem szabadosságra kaptuk, nem arra kaptuk, hogy azt csináljunk vele, amit akarunk, hanem pontosan megvan a rendje, ahogyan azt meg tudjuk élni. Sőt, nem csak a rendje van meg, hanem a szabadság is hozzá. Mert Jézus Krisztus nem csak azért jött, hogy megbocsássa a múltbeli vétkeinket, ahogyan olvastuk az igében is, mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymás gyűlölők voltunk. Nem csak azért, hogy ezeket megbocsássa, hanem hogy felszabadítson egy új életre bennünket. Aki üdvösséget nyert ingyen kegyelemből, annak kötelessége, hogy életét a keresztény élet eme szabályai szerint élje. Itt a Titushoz írt levélben 3 ilyen úgynevezett házi rendet találunk. Az első a gyülekezet vezetőiről szól, presbiterekről és lelkipásztorokról. A második a családi életre vonatkozik. Ide sorolva még a régi idők módosabb otthonainak a részét képező szolgákat is. amit mi ma a munkavállalókra érthetünk, azokat a szabályokat, amelyet felállít számunkra. A harmadik pedig a társadalomra, a társadalom vezetőire, a velük való viszonyra, illetve a minden ember felé viszonyra vonatkozik. És így nézzük meg most ezt az igét. Úgy nézzük meg, hogy ne feledkezzünk meg, hogy mindennek az alapja, ami üdvözítő Jézus Krisztusunk megjelenése és munkája, a váltság, amit véghez vitt értünk. Erre szabadít meg bennünket az Úr Jézus Krisztus. És nézhetjük, mint egy tükörként is ezt az igét. Mert ehhez kell mérni az életünket. Ehhez kell igazítani az életünket. Nem hagyhatunk ki belőle semmit, nem mondhatjuk, hogy ez rám nem vonatkozik. Meg kell mérni magunkat. És ha könnyűnek találtatunk, akkor oda kell borulni az Isten kegyelméhez, kérni az ő bűnbocsánatát, és kérni azt, hogy megtisztítson minket, és felöltözzön a jóval. Az életkorok szerint megy sorba az apostol, illetve az első csoportot, ezt nem is akarom részletesen most említeni, a vezetőket emeli ki. Hiszen látni fogjuk, hogy mindegyiknél mindenkinek azt mondja, hogy legyetek példák. Legyetek példák az utánatok következő nemzedéknek, a fiatalabbaknak. Mindenkit példaként állít, és különösen is példaként állítja a presbitereket, lelkipásztorokat. Erre a házi rendre majd a következő évben lesz szükségünk, hiszen a következő évünk presbiterválasztás éve lesz. De most is érdemes elővenni, és majd megnézni, hiszen semmi különlegeset nem tartalmaz. A keresztény ember, a hívő keresztény embernek a jellemét mutatja be. A vezető talán abban más, mint a többi hívő ember, hogy jártas már ezekben, hogy gyakorlott. Hogy az Isten lelkének a munkája a gyakorlatban ki tudta munkálni ezt a jellemet bennük, hiszen senki nem itt kezdi. Pál apostol magáról is mondja azt, hogy mert valamikor mi is esztelenek és engedetlenek voltunk. De az Isten lelke kimunkálja, és aki engedi ezt a munkát magában, az Isten lelkének munkáját, aki engedi, hogy a Krisztusnak jelleme megmutatkozzék az életében, az lesz alkalmas arra, hogy példája legyen a nyájnak, hogy példája legyen a rábízottaknak. És egy másik szempont, hogy ragaszkodjon a keresztény tanításhoz. A második házirend a családi életre vonatkozik. Közöttük is először az idős férfiakat szólítja meg Pál apostol. Ők azok, akik koroknál fogva együtt mondhatják Pál apostollal azt, hogy megtanultam bővölködni, és megtanultam szűkölködni. Ők azok, akik megtanulták a világ javain túl az eljövendőt keresni. Megtanulták a mértéket az evésben, ivásban, a világ dolgainak kezelésében. Tisztességesek. Ezt a jó erkölcs biztosítja számukra, és józanok erkölcsben és döntéseikben egyaránt. Megtanulták, azaz egy tanulási folyamat. Mi, akik előtte vagyunk, számunkra ez egy cél. De mindnyájunk számára ez egy cél, hogy ezt elérjük. Hogy tudjuk megtanulni a mértéket. Bizony, ahogy halad majd előre a kor, de már mindenki a saját korában tapasztalja, úgy egyre nehezebb lesz a dolgokon változtatni. Most kell elhatározni. Most kell változtatni a dolgokon. Mert a kísértés is egyre nagyobb és nagyobb lesz. De ha ezek begyakorlott dolgok számunkra, a mértékletesség, a tisztesség, a józanság a döntésben, akkor ez megmarad időskorunkban is. Azt is mondja az ige, hogy a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban legyenek egészségesek. És már Pál apostol is szembeállítja ezt az idős emberek bűnből fakadó nyomorúságával, nem a saját bűnük, hanem úgy általában az, hogy bűn van a világban, ez az oka a betegségeknek, ez az oka annak, hogy a testünk romlik, tart a hanyatlás felé, de azt mondja az ige, hogy de a lelkünkben meg tudunk maradni, romló pórhüvelyben is meg tudunk maradni egészségben. Ennek az ismérvei pedig a hit, az Istenbe vetett bizalom, a kegyességnek a mindennapi gyakorlás, az imádság, az igeolvasás, a közösség, a szeretet, a mások szolgálata, és az álhatatosság, a keresztény reménység beteljesülésének a türelmes várása. Az álhatatosság, hiszen örökséget is kapunk Jézus Krisztusban. Az üdvösség ezt is tartalmazza, nem csak a múltra vonatkoznak a bűneink bocsánata, nem csak a jelenre a megújult élet, hanem a jövőre van egy örökségünk, ami nem a másik halálával a miénk, bár erre meg kitérek, hanem a mi halálunkkal lesz a miénk. A másik halála Jézus Krisztus halála. De ez már megtörtént, és a feltámadása is. Ezért miénk ez az örökség, az örök életnek, az eljövendőnek a reménysége. És az idős férfiaknak ebben a reménységben kell állniuk, hiszen ők közelebb vannak, így mondja az ige, hogy közelebb vagyunk az üdvösséghez, mint amikor elindultunk. Aki már régóta jár hitben, az is megélheti ezt. De a korunkkal bizony közelebb kerülünk az üdvösséghez. Mit mond a ma embere? A korommal közelebb kerülök a halálhoz. A hívő ember azt mondja, hogy közelebb kerülök az üdvösségemhez. Hiszen a halál csak egy lépés át az üdvösségbe, a teljességbe. Amikor levetjük a bűneinknek súlyát, levetjük mindazt, amit terhel, levetjük a bűnnek következményeit, betegséget, és átmegyünk az ő örökkévaló dicsőségébe. Ugyanígy inti, egyben biztatja is az idős asszonyokat, hogy szentekhez illően viselkedjenek. Az ő feladatuk, hogy megéljék az Istennek a jelenlétét, hogy hagyják, hogy átitassa az életüket az Istennek a jelenléte, és ezzel legyenek példák a fiatalabb asszonyoknak. Pál apostol nem a fiatal Tituszra bízta a fiatal asszonyoknak a tanítását, hanem az idősebb, hitben előjáró asszonyokra bízta, hogy ők neveljék, ők tanítsák a fiatal asszonyokat. Persze, ezt csak úgy tudják megtenni, ha maguk is Istentől tanítottak. Ha az ő életükre is igaz, hogy szeretik férjüket és gyermekeiket, hogy józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek. Az engedelmesség nem jelent alacsonyabb rendűséget, hanem az Isten rendjének az elfogadását. Hiszen először a férfiakat szólítja meg Pál apostol is. Nekik mondja, hogy töltsék be a szeretet parancsolatát. Ez természetesen a házasságukra is vonatkozik. De megszólítja az asszonyokat is. Töltsék be az Istentől rendelt feladatukat, és legyenek segítőtársai a férjeiknek. Segítsék őt abban, hogy ők legyenek a vezetője a házasságnak és a családnak. Ez az Isten rendje. Szeretetben való vezetés, gondoskodás, és szeretetben való engedelmesség, segítség. Minden egyes csoportnál az apostol megjegyzi, hogy azért kell így cselekedni, hogy ne érje gyalázat az Istennek az igéjét. Az Istennek igéje, tanítás az evangélium forog kockán. Így fordul az ifjak felé, és azt mondja, legyenek józanok mindenben. És majd egyre inkább látjuk, hogy erre a józanságra micsoda szüksége van fiatalnak, de az idősebbek közül is a fiatalabbaknak egyaránt. Mert ma a média és az internet világában különösen fontos a megfontolt józanság, a tudatosság, az arra való törekvés, hogy a jót a rossztól, az igazat a hamistól, az értékeset a haszontalantól megkülönböztessük. És Pál apostol itt fordul Tituszhoz, mint egy fiatal emberhez, és azt mondja, hogy neked kell példát mutatni. Neked kell példát mutatni a fiatal, önmagad felett uralkodni tudó életben. Pál apostol maga is azt mondta, kész volt példaként eléállítani másoknak magát, nem a saját erejéből, De azt, amit Krisztus benne kimunkált, az példaként állítja, és azt mondja, legyetek követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. Tituszt állítja példaként, és ebből a fiatalok is láthatják, hogy ők maguk is lehetnek példák a kortársaik felé és a fiatalabbak felé. És kell is, hogy példák legyenek. Hiszen amivel hatni tudunk, az a példamutatásunk és a tanításunk és a türelmünk. Hát erre van nagy szüksége a fiataloknak. Példamutatásra, következetességre, tanításra. Emlékezzünk csak az Ószövetség szavaira. Azt mondja, hogy akár házadban vagy, akár úton vagy, akár felkelsz, akár fekszel, tanítsd a te gyermekeidet. Nem elég a példamutatás, kell, hogy beszéljünk arról is, hogy Jézus Krisztus az ő üdvözítőjük. És a példaadásunknak ki kell terjednie nem csak az otthonunkra, nem csak a családra, nem csak a gyülekezetre, hanem a munkahelyünkre is. Hiszen amit a szolgákról olvasunk, hogy legyenek engedelmesek, legyenek segítőkészek, legyenek udvariasak és tisztelettudók, nekünk ezt kell bevinni a munkahelyünkre. Ez pedig nem attól függ, hogy milyen a főnök, vagy milyenek a munkatársak. A mi főnökünk, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk, a mi munkatársunk, a Szentlélek, Isten. Így kell bemenni a munkahelyünkre, hogy tudjuk, Jézus Krisztus a mi főnökünk, és a Szentlélek a munkatársunk. És így kell tanúsítani igazi, teljes megbízhatóságot. Emlékezzünk csak az Ószövetségben Jákob fiának, Józsefnek az előmenetelére Egyiptomban. Az Úr Józseffel volt. Ez volt az ő előmenetele. És gondoljuk meg, hogy valószínűleg ő is az Úrral volt. Vagy gondoljunk Dánielre és társai előmenetelére Babilonban, aki nem fertőztette meg magát a király ételével. Nem ment bele a világnak hazugságaiba, csalásaiba, még a vicceibe se. Nem fertőztette meg magát a király ételével, és ez volt az előmenetele az ő munkahelyén. Beszél még az apostol az előjárók és hatóságoknak való engedelmességről, és arról, hogy legyünk készek minden jó cselekedetre. Az ige is csak röviden sorolja ezeket. Tulajdonképpen késztet bennünket arra, hogy kiki a maga részét, megnézze. Kiki maga leüljön, megnézze, hogy ő éppen hol tart, miben van, és mihez kell hozzáigazítania az életét. És biztat is bennünket, mert olyasmit ad elénk, amit az üdvösséget nyert ember meg tud cselekedni. Kötelességünk, feladatunk. Azért, hogy ne legyünk akadályai az Isten üdvözítő munkájának, amely nem ért véget az első karácsonykor, de nem ért véget a mennybe menetellel sem, folyik ma is, itt is, közöttünk is, szeretné elérni a mi szívünket, szeretné elérni azok szívét, akik körülöttünk vannak. Az Isten igéje, a kívülvalók jó vagy rossz véleménye, az Isten tanítása forog kockán a mi életünkön, ezzel pedig az üdvösség forog kockán. Márpedig nincsen üdvösség senki másban, csak az Úr Jézus Krisztusban. A Jézus Krisztusban személyesen elnyert üdvösség Istennek tetsző életre kötelez bennünket. Ennek az a kegyelem az alapja, amelyet Jézus Krisztus ad nekünk ajándékba, az üdvösséget, az üdvösségnek mindenét együtt, egyben. És az a kegyelem, hogy adja az ő szent lelkét, aki elvégzi bennünk az ő munkáját. Kegyelem az alapja, kegyelem az építőmestere. Nekünk pedig ehhez át kell adni magunkat az Istennek való teljes engedelmességre. Ámen. Gyertek testvéreim, válaszoljunk Isten igére először énekszóban, és énekeljük a 304. dicséretünk 5. versét. Az illés lelkének ruház fel, lelkével ruház fel engem is. Lelkével ruház fel engem is.
szerelmet tűzében, igen, én lelkem is, áld meg oly kegyességgel, hogy higgyek és szóljak, hűségedre hűséggel.
Könyörögjünk. Menj, édesatyánk, te a te hűségedből és szeretetedből, jóságodból és ember szeretetedből szóltál, és szólsz ma is hozzánk. És hívsz bennünket. Hívsz bennünket, mert az üdvösség készen van. A mi Urunk, üdvözítünk, az Úr Jézus Krisztus elkészítette azt számunkra. Ő megcselekedte, és ma is megcselekszi mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy mi ezt az üdvösséget elfogadjuk a maga teljességében, hogy elnyerjük benne a mi bűneink bocsánatát, elnyerjük benne az új életnek ajándékát itt a földön, és elnyerjük ő benne az örök életnek ajándékát, testünknek feltámadását, egy örökké való boldog életre. Mindez a miénk, nekünk nem kell más tenni, mint elfogadni azt. Szeretnénk is elfogadni, Urunk. Megtagadunk minden hitetlenséget, amely bennünk van, és elfogadjuk a te igazságodat, hogy az miénk is ez az üdvösség. Ingyen, kegyelemből. És készek vagyunk odaszánni magunkat neked, Urunk. Készek vagyunk átadni magunkat engedelmességre. Megtagadni nem csak a hitetlenséget, de mindazt, ami bűn volt eddig az életünkben. Itt szeretnénk kérni, atyánk, hogy újíts meg bennünket a te szent lelked által. Hiszen sokunkat erre pecsételtél el a keresztségben. Ez a jele annak, hogy az, mi, hogy az Úr Jézus Krisztus a mi üdvözítőnk is. Szeretnél megajándékozni a te igéd által, az lelkeden keresztül, a hittel, amely ahhoz kell, hogy ezt átvegyük. És te buzdítasz bennünket arra is, hogy az úrvacsora közösségében letegyük bűneinket, és engedjük, hogy megújíts bennünket. Hogy amikor hazamegyünk, akkor csodálkozva fedezzük fel magunkon a Krisztusnak cselekedeteit. És majd talán évek múlva felfedezzük magunkon a Krisztusnak jellemét, amelyet munkálsz bennünk azon keresztül, hogy veled naponta kapcsolatban vagyunk, hogy készek vagyunk neked naponta engedni. És egyben hálára is indítasz minket. Hálára, hogy magasztaljunk és dicsőítsünk, hogy merjük megvallani, hogy az Úr Jézus Krisztus az üdvözítő, és ő az egyedüli. Merjük megvallani ebbe a mai világban, a családunkban, a munkatársaink között, azok között, akik közé állítasz bennünket. Hiszen erre hívsz el minket, hogy továbbadjuk, hogy hirdessük az evangéliumot. Kérünk, hogy valóban ruházz fel az illésnek lelkével, ahogyan énekeltük, amely a Szentlélek. Ruházz fel Szentlélekkel bennünket, hogy szóljuk ezt az evangéliumot, amíg még lehetőség van rá. Könyörgünk, mennyi atyánk, a betegeinkért, hogy te belőled erőt meríthessenek, az ő nyomorúságukban, hogy a lelkük egészséges legyen, hogy beléd kapaszkodjon. Könyörgünk a gyászterhét hordozókért, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadásából vigasztalást nyerjenek. Könyörgünk Anyaszentegyházunk megújulásáért és megerősödéséért, hogy ebben a világban, amely nem akar tudni rólad, amely nem akarja elfogadni az Úr Jézus Krisztust, mint egyetlen megváltót, mégis merjük hirdetni a te szeretetedet szóval és tettel egyaránt. Köszönjük ezeket az ünnepi alkalmakat, kérünk, hogy a mindennapokban is ad legyünk hű, téged dicsőri és téged magasztaló, a te kegyelmedből üdvözült gyermekeid. Ámen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Istennek kegyelme, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Kegyelem nékünk és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket e jelen való gonosz világból, az Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogy mi módon és milyen szavakkal szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Legrészletesebben Pál apostol adja ezt elünkbe az első korintusi levél 11. fejezetének 23. versétől a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezeket mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely térettetik, megtöretik, ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután a vacsoráltak, ezt mondván. E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, fűzi hozzá az apostol, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úr testét. Engedjünk az apostoli hintésnek, bátorításnak, és álljunk őszintén a mi bűneinkkel Isten szín elé. Valljuk meg azokat, valljuk meg méltatlanságunkat, hogy ő kegyelemből hitáltal méltókká tehessen minket. Édesatyánk, örökké való hatalmas, szent, élő Isten, megvalljuk előtted, itt a te színed előtt, hogy nem tudunk megfelelni. Nem tudjuk teljesíteni törvényeidet, elvárásaidat. Érezzük és tudjuk, hogy igazad van, hogy mind igaz a te igéd, hogy minden elvárásod, minden gondolatod helyes, építő, mentő szándék, csodálatos terv, igaz rend, amit kijelentettél, és már annak idején Ádám és Éva szívére helyeztél. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy százféleképpen vétettünk a te rended és a te terveid ellen. De köszönjük, hogy azt is kijelentetted, hogy ingyen az Úr Jézusért, az ő drága áldozatáért elfogadod, amikor mi bocsánatot kérünk tőled. Amikor megvalljuk őszintén a képtelenségünket, a tehetetlenségünket, a teljes alkalmatlanságunkat és a valóságos méltatlanságunkat. Méltatlanok vagyunk, Urunk, a te szeretetedre. Méltatlanok vagyunk arra, hogy idejöjjünk a kegyelem királyi asztalához. És mégis hívsz, és hívogatsz magadhoz, mert szeretnél megújítani, megtisztítani, új életben járatni, vezetni minket, hogy a te dicsőséged ragyogjon át az életünkön, hogy soha ne magunkkal kérkedjünk, és a magunk jóságát fitoktassuk, hanem mindig és újra terre átmutasson az életünk. A kegyelmes, hatalmas, örökkévaló Istenre, aki lehajoltál e bűnös nemzedékhez, az emberi nemzetséghez, és fiadat büntetted meg helyettünk. Áldunk téged ezért a büntetését, Urunk, mert a fiú Istenre sújtott le, és nem ránk. És áldunk téged, hogy aki őt befogadja, az a te lelked által vezetett emberré lesz, és a te áldott lelked szól és figyelmeztet, ha vétenénk, ha eltévednénk, szól és figyelmeztet, hogy helyesen döntsünk. De látjuk és tudjuk, rászorulunk folyamatosan e kapcsolatra, a te lelked vezetésére, hiszen akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai, ahogy Pál apostol is írja. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy ezt az ünnepet neked szentelhettük, és ezt az órát is. Tiéd a dicsőség, tiéd a kegyelem, tiéd a bocsánat, tiéd az örök élet, tiéd minden, Urunk. És mi, mint porszemek, esedezve, lélekben leborulva kérünk, bocsásd meg a mi bűneinket, tisztátalanságainkat, hamisságainkat, gonosz, rossz indulatainkat, indulatkitöréseinket, hazugságainkat, paráznaságainkat, mindent, amit csak termett a szívünk az elmúlt napokban, hetekben vagy hónapokban. Kérünk téged, Jézus drága vérével, töröld el ezt a sok szennyet, és újítsd meg velünk a te szent szövetségedet, hogy szövetségedhez híven járva rád mutathasson a mi gyarló, esendő életünk. Köszönjük, hogy az Úr Jézusért meghallgatsz, köszönjük, hogy nálad van a bocsánat, és ezért félnek téged, tisztelnek téged mindazok, akik már a te bocsánatodból élhetnek. Urunk, így áldunk, magasztalunk és kérünk, tölts el minket önmagaddal. Amen. Bűneink megvallása után valljuk meg a mi hitünket. Az apostoli hitvallást már elmondtuk a másik sákramentum, a keresség kiszolgáltatásának perceiben. Most egyházunk rendje és gyakorlata szerint kérlek, hogy válaszoljatok még néhány kérdésre, hitetek és meggyőződésetek szerint. Azt kérdem először is, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is, mindenestől fogva, gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha ezt hiszitek, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri, tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít. Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén által visz az ő örök dicsőségébe? Ha hiszitek, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért, háládatosságból egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már e jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is személyesen mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, egyedül az Úr Jézus Krisztus érdeméért mindazoknak, akik hívő szívvel tőle elkérik és elfogadják. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és így, akik felkészítettük magunkat, éljünk az úrvacsora szent jegyeivel a szokott rendben, és közben a 463. dicséretünktől énekeljük a gyülekezeti énekeket, a 463-kal kezdjük, és így folytassuk majd tovább. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Minek előtte azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjéni rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott ti nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hívattatok is egy testben. Most mielőtt megtérnénk hajlékunkba, jöjjetek, emeljük föl a mi szívünket, megmentő, megtartó, üdvözítő Urunkhoz imádkozzunk. Hálaadással, őszinte örömmel borulunk eléd, Urunk. Úr Jézus Krisztus, hiszen Te, aki közénk érkeztél ebbe a világba, aki meghaltál értünk nagypéntek sötétjében, aki feltámadtál a húsvét világosságában, most eljöttél a Te pünkösdi lelkeddel. Eljöttél, hogy kielenj számunkra kegyelmedet, hogy megbizonyítsd, mindaz valóság, amit olvasunk az igében. A te tested miattunk, helyettünk és érettünk megtöretett, a te véred kihullott. És ennek a vérnek bűntörlő ereje van, eltörli bűneinket. Ó, kérünk, könyörülj rajtunk, hadd élhessünk hála életet. Hadd legyen mindig a szívünkben, a gondolatunkban az, amit értünk tettél, hogy amikor jön a kísértés, jön a világ, jön az ellenség, akkor tudjunk és akarjunk nemet mondani. És újra igent rád, aki igent mondtál, mireánk. Áldunk, magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, és kérünk, fogd a kezünket, mint jó pásztor, járj előttünk, és vezess minket. Figyelmeztess, amikor veszély közeleg. Szólj, amikor újraindulni kell, és szólj, amikor meg kell állni. Szólj, amikor veszély fenyeget. És kérünk, taníts minket leülni, taníts minket lefeküdni, elcsendesedni, csendben maradni, amikor annak van ideje. Taníts minket szólni, Urunk, hogy ne szégyeljünk téged soha, sehol, semmilyen körülmények között. Hiszen aki ennyire szeret minket, aki az életét letette értünk, azt meg kell, hogy valljuk, el kell, hogy mondjuk mindenki előtt. Nincs más Úr, nincs más szeretet forrás, nincs más békesség, csak Te benned és Te nálad. Így áldunk, magasztalunk teljes szívünkből, és köszönjük ezt az úrvacsorai közösséget, köszönjük a karácsonyt, a testvéri együttlétet, köszönjük, hogy együtt vehettük át kegyelmednek jegyeit. Dicsérünk és áldunk most és mindörökké. Amen. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.